Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Május 1-e, azaz a munka ünnepe után néhány nappal beszélgetünk, és ahogy én megnéztem a híreket május 1-én, hát több nagyvárosban, Franciaországtól, Németországon át Oroszországig voltak nagyobb megmozdulások, néhol demonstrációk, tüntetések is, de hát voltak azok klasszikus értelemben vett felvonulások is május 1-éhez időzítve. Nekem úgy tűnik, aztán javítson ki, hogyha valóban nem így van, nekem úgy tűnik, hogy Magyarországon jó ideje, olyan csendesebben telnek ezek a május 1-ék, inkább a pihenőnap, a munkaszüneti jelleg dominál a munkaünnepén. Hogyan látja ezt?
Valóban így van, hosszú évek óta dominál, hogy ezen a munkaszüneti napon a munkavállalók inkább ünnepelnek és pihennek. Úgy érzik, hogy jár a munkavállalóknak egy olyan pihenőnap is, amikor saját magukat is, és a saját teljesítményüket is megünnepelhetik. Ez együtt jár egyébként azzal is, hogyha ezzel a teljesítménnyel, vagy adott esetben a szabályozási környezettel, munkafeltételekkel, munkakörülményekkel viszont nem elégedettek a munkavállalók, akkor ezt kifejezik más formában is, adott esetben akár demonstrációk, felvonulások formájában. Valóban számos nagyvárosban találkozhattunk az idén május 1-én ilyen demonstrációkkal, a munkavállalókat, az aktív dolgozókat érintő kérdések vonatkozásában is, de találkozhattunk olyannal is, például Belgiumban, ahol a nyugdíjrendszerrel és a kifizetett minimál nyugdíjak összegével kapcsolatos.
Tehát általában aktuális üzenetekre fűzik fel a demonstrálók, amit ilyenkor meg akarnak fogalmazni.
Azért is jeleztem, hogy összetettebb a kérdés, tehát nem kizárólag az aktív munkavállalókat érintő kérdésekről van szó, hanem a társadalom egészét, ideértve természetesen az idősebbeket, a nyugdíjasokat érintő kérdéseket.
De azért összességében mondhatjuk azt, hogy átalakulóban vagy változóban van a munka ünnepének a jelentése, a jelentés tartalma, vagy akár az üzenete, mondhatjuk ezt?
Több értelemben változóban van. Ugye, hogy az egész világ változik, úgy azt látjuk és azt tapasztaljuk most már hosszú évek óta, hogy ennek az ünnepnek a jellege is változik. Nyilván van egy korosztály, aki hagyományosan ragaszkodik azokhoz a ritusokhoz, amelyek ehhez a naphoz kötődnek, de a fiatalabb generációt sokkal nehezebb már ezekkel megszólítani. Nagyon sokan emlegették úgy május 1-ét, talán egy picit pejoratívan is, hogy ez a sörvésli ünnep. Ez már hívószóként nem felel meg a fiatal korosztálynak. Természetes az, hogy az ünnephez bizonyos kiegészítő kellékek is hozzátartoznak, de hát fontos arról is beszélni, hogy nem mindig és minden körülmények között tudunk ünnepelni és mosolyogni, hiszen vannak olyan gondok és problémák, nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján is, amelynek szeretnének hangot adni a munkavállalók.
Ilyenkor azért rendre erő kerül például a napi 8 órás munkaidő, és ez azért is érdekes, hogy 2019-ben még ez akár követelésként fogalmazódhat meg, hiszen a 19. századi munkás tüntetők, vagy munkás tüntetések szlogenje volt ez a 8 óra munka, 8 óra rekreáció, vagyis hosszú évtizedek elteltével még mindig megfogalmazható, vagy megfogalmazandó ez a követelés, hogy 8 órás munkaidő legyen?
Egyre inkább megfogalmazható, és ennek egyébként több oka is van. Az egyik oka az, hogy általában a munkavállalók alapvetően nem 8 órát töltenek el a munkahelyükön. Hiába mondjuk azt, hogy az úgynevezett előkészítő befejező tevékenység is a munkaidő részét kell, hogy képezze. Nagyon sok helyen tapasztaljuk azt, hogy még a tényleges munkakezdést megelőző a dolgozók elvégzik ezeket a feladatokat, és a befejezést követően is tulajdonképpen meghosszabbítják ezzel a tevékenységgel az ott töltött időszakot. Ezen túlmenően nagyon magas az úgynevezett rendkívüli munkavégzés, a túlmunka aránya manapság Magyarországon. Nagyon magas szintén egyes területeken, ilyenek például a közlekedés területén dolgozók, a volántársaságok, a ki nem adott szabadságoknak a száma és a pihenőnapoknak a száma. Nyilván ez befolyásolja a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet is, hiszen egyre kevesebb dolgozót, szakképzett dolgozót tudnak ezen a területen foglalkoztatni. Nincsenek szakképzett dolgozók, akiket föl tudnának venni adott esetben a munkáltatók. A feladatokat el kell végezni, ez másképp nem működött és nem működik csak abban az esetben, hogyha meglévő munkavállalói állománnyal és a rendkívüli munkavégzés kereteit kihasználva próbálják a feladatokat ellátni. Problémát jelent az is, hogy valójában nem 8 óráról beszélünk, hiszen a megváltozott szabályozási környezetben az úgynevezett munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Tehát a munkaközi szünettel gyakorlatilag meghosszabbodik a munkahelyen töltött idő a munkavállalók számára, és így a klasszikus 3x8-as felosztás már is láthatjuk, hogy azért elég nagy mértékben sérül.
Ugye legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor éppen túl voltunk a munkatörvénykönyvének a módosításán, és itt is ugye hangsúlyos terület volt a túlóra és a túlmunka kerete. Nagy viták kísérték akkor múlt év végén ennek elfogadását. A Liga is levélben fordult a köztársasági elnökhöz is és a miniszterelnökhöz. Azóta, mintha elcsendesedett volna az ezzel kapcsolatos vita vagy polémia, úgymond a gyakorlatban valahogy sínre kerültek a dolgok?
A gyakorlatban próbáltunk megoldást találni erre a szabályozásra. Olyan megoldásokat, amellyel gyakorlatilag a munkavállalók helyzetén javítani tudunk, vagy legalábbis nem rontjuk tovább a szabályoknak megfelelően. A szabályozás ugye a rendkívüli munkavégzés mértékét is egyéni megállapodáshoz kötötten egy 400 órás éves mértékben határozná meg, illetve hogy a munkaidő keret mértékét is jelentősen emelhetné kollektív szerződéses megállapodás alapján. Erre az ismereteink szerint egyébként nem került sor a munkáltatók részéről.
Igen, ugye jól emlékszem, akkor már az év végén végeztek egy felmérést szakszervezeti szinten, hogy hol történtek ilyen egyéni megállapodások, és akkor nem nagyon volt a vissza jelzések szerint ilyen, de hát gondolom azóta is úgymond szondázzák ezt a területet.
Folyamatosan szondázzuk a területet, hiszen akkor évvégén még csak a hajlandóságot tudtuk fölmérni a munkáltatók részéről a következő évre vonatkozóan, de nyilván az elvárt munkateljesítményt és a megrendelés állományt akkor a munkáltatók még nem teljesen és nem tökéletesen ismerhették az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Most is azt tapasztaljuk egyébként, hogy nem élnek a munkáltatók ezzel a lehetőséggel. Nyilván itt azokról a vállalkozásokról, mikro- és kisvállalkozásokról, családi vállalkozásokról nem beszélhetünk, ahol a szakszervezeti jelenlét nem, vagy csak nagyon korlátozottan biztosított. Erre ugye a mi felmérésünk sem terjedhetett ki. Mi alapvetően nyilván a szakszervezeti jelenléttel bíró munkáltatókat és a szervezett területeket tudjuk és tudtuk szondázni. A munkaidőkeret vonatkozásában sem láttunk más eltérést a korábbi szabályokhoz képest, így a gyakorlatban próbáltunk megoldást találni arra, hogy ne romoljon a munkavállalók helyzete. Ettől függetlenül úgy ítéljük meg, hogy mivel sem a munkáltatóknak, sem a munkavállalóknak nem kedvez ilyen módon ez a szabályozás, indokolt lenne ezeket a szabályokat megváltoztatni és a jelenlegi formájában hatályon kívül helyezni.
Akkor ugye a munkatörvénykönyve évvégi módosításakor ez a vita erősen politikai színezetet kapott. Ön is úgy fogalmazott akkor, hogy ez nem tett jót az érdekképviseleti terepnek, vagy az érdekképviseleti munkának, jelesül a szakszervezeteknek sem. Hogyan látja most ezt a kérdést?
Ezt változatlanul fenntartom, és azt gondolom, hogy aki az akkori eseményeket és azt az esemény folyamatot látta, az hasonló véleménye lehet erről a kérdésről. Célszerű lett volna ezt érdekvédelmi mederben tartani ezt a kérdést, kizárólag jogi, szakmai vitákat és érdekvédelmi vitákat folytatni erről.
És el lehet ezt így határolni, vagy választani?
Mi mindenképpen megpróbáltuk ezt elhatárolni, de ez egy olyan téma volt, ami a társadalom egészét érintő, vagy érinthette volna adott esetben, és hát nyilvánvaló volt, hogy a politikai pártok is erre a kérdésre abban a pillanatban ugrottak, hiszen olyan téma volt, amely nagyon sokakat szólított meg.
Mindenek ellenére azért valamilyen formában továbbra is napirenden van, vagy napirenden próbálják tartani a munkatörvénykönyvének a módosítását, hiszen azért a Liga is többször jelezte, hogy indokoltnak tartanák a 2012 óta eltelt joggyakorlat figyelembevételével áttekinteni vagy felülvizsgálni a munkatörvénykönyvét.
Ezt változatlanul szeretnénk, hogyha megtörténne. Nem kifejezetten és nem elsősorban és nem kizárólagosan csak a 2018 évvégi módosításhoz kapcsolódóan, hiszen mi már korábban kidolgoztunk egy jó néhány pontból álló javaslatcsomagot. Ezt a javaslatcsomagot szeretnénk, hogyha áttekinthetnénk, és ha áttekinthetnénk valóban kapcsolatban az eddigi gyakorlati problémákat.
Jól emlékszem, akkor ez ráadásul egy ilyen 50 pontos javaslatcsomag volt. Mik ennek azért a fő pontjai, vagy a legfajsúlyosabb területek?
A legfajsúlyosabb területe egyébként többek között az a terület volt, amit ez a változás is érintett, itt a munkaidő és a pihenőidő fejezetének az áttekintése és a szükséges pontosításoknak az elvégzése, a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeknek a szigorítását szerettük volna elérni. A munkáltatói oldal részéről is voltak olyan jelzések korábban, hogy a pótlékrendszerrel kapcsolatos szabályozást is pontosítani szükséges, hiszen a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai alapján egyes pótlékok folyósításánál voltak különböző megítélések az ellenőrök részéről, így a gyakorlati problémákat szerettük volna leegyeztetni az érintett partnereinkkel.
És lesznek akkor erről tárgyalások? Tehát valamilyen módon azért napirendre kerül a munkatörvénykönyvének áttekintése?
Én nagyon remélem, bizakodó vagyok e tekintetben, hiszen éppen az áprilisi hónap végén került sor a közszolgáltató szektorban lévő gazdasági társaságokat érintően a fórum összehívására, és ezen a fórumon többek között arra is tettem javaslatot, hogy ne kizárólag a bérekről egyeztessünk az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, hanem a munkakörülmények és a munkafeltételek változtatásáról is. Többek között például a többségi állami tulajdonú társaságok munkavállalóit érintő eltérő szigorú szabályozásról, a pihenőidő vonatkozásában, a munkaközi szünetek vonatkozásában, és egyértelmű jelzést kaptunk Fónagy államtitkár úr részéről ezen a fórumon, hogy ő maga is javaslatot fog tenni arra vonatkozóan, hogy tekintsük át a munkaidő és egyéb fejezeteit, valamint a köztulajdonban álló munkavállalókra vonatkozó szabályozást az MT-ben.
A munkakörülményekről, munkafeltételekről szeretném, ha majd még egy kicsit részletesebben is beszélnénk, de most még itt a munkatörvénykönyvhez visszatérve, vagy ennél maradva, ugye itt azért rendre előkerül mindig a sztrájk jog, vagy a sztrájkhoz való jog, és van olyan vélekedés, miszerint elsősorban a közszolgáltatások területén voltak éppen lehetetlenné tették a sztrájk szervezését, és sztrájkok tekintetében számos korlátozás van érvényben, mondják sokan. Ön hogyan látja ezt?
A sztrájk törvény, hiszen ugye itt egy önálló törvényi szabályozásról van szó, módosítására is tettünk számos javaslatot. A sztrájk törvény hiányosságaira is rávilágítottunk, itt többek között a jogellenes sztrájk kérdéskörére, hogy mikor és milyen feltételekkel minősül adott esetben jogellenesnek egy sztrájk. A korábbi sztrájk törvény legalább példálózó jellegű felsorolást tekintetben tartalmazott, a jelenlegiből már ez is hiányzik. Ez nagyon nagy bizonytalan teremt, hiszen nagyon komoly kártérítési kötelezettséggel kell számolnia adott esetben a sztrájk szervezőjének, hogyha a bíróság megállapítja, hogy a sztrájk maga jogellenes volt. Ez is ad egy alapfélelmet egyébként a sztrájk szervezői számára. A másik kérdés az pedig valóban az úgynevezett még elégséges szolgáltatásnak a kérdésköre. Itt az ágazati jogszabályok számos területen konkrétan százalékos mértékben meghatározzák a még elégséges szolgáltatás mértékét, de kifejezetten magas mértékben. Mondok egy gyakorlati példát, ott, ahol adott esetben a kiemelt időszakokban legalább egy kétharmados szolgáltatási mértéket biztosítani kell, az azt gondolom, hogy szinte észrevehetetlenné teszi magát a sztrájkot a lakosság számára. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy a sztrájkolók ugye a lakosságnak kívánnak adott esetben ezzel nehézséget vagy problémát okozni, de hát a sztrájk műfajából adódik az, hogy egy olyan erős nyomásgyakorlási eszköz a munkáltatóra, a tulajdonosra nézve, amely adott esetben nyilván az ő számára bizonyos mértékű károkat és nehézségeket is okoz, hiszen ha ez nem így lenne, akkor az a fajta nyomás, amit a sztrájkkal a munkavállalók kifejteni kívánnak, nem is érvényesülhetne erről az oldalról. Ebben is érdemes lenne azt gondolom mindenféleképpen előrelépni, és vannak olyan területek, ahol jogszabályban nem meghatározott a mérték, nagyon komoly vitákat vált ki azonban, hiszen van megállapodási kötelezettség a mérték tekintetében. Általában a felek ennek a mértékében nem tudnak megállapodni. A munkáltató jellemzően nyilván rendkívül magas, majdnem 100%-os mértékű szolgáltatást szeretne, ami pedig ugye a sztrájkoló munkavállalók részéről természetesen nem egy elfogadható változat. A bíróságok lennének hivatva arra, hogy ebben a kérdésben döntsenek, de a bíró nem szakember. A bíró ebben a kérdésben nem tud szakvéleményt kialakítani, nem tudja szakmailag megítélni, hogy mi az a szolgáltatási mérték, ami adott esetben elfogadható. A gyakorlatban ez úgy kellene, hogy működjön, hogy mindkét fél mond egy meghatározott mértéket, és a két mérték között kellene a bírónak tulajdonképpen döntenie. Ő nem egy harmadik mértéket mond, hanem valamelyik fél álláspontját fogadja el. Nagyon nehéz egy ilyen típusú döntést kicsikarni. A villamosenergiaiparban foglalkoztatott dolgozók próbálkoztak már több körön ezzel a kérdéssel, de egy olyan elhúzódó folyamat elé néztek, ami gyakorlatilag szinte már okafogyottá tette a sztrájkot.
Érdekes ez a kifejezés, ami az imént elhangzott, hogy szinte észrevehetetlen sztrájk. Voltak éppen nagyon is az adott ágazattól, az adott munkaterülettől függ, hogy lehet-e egyáltalán hatékony eszköze a munkabeszüntetés vagy a sztrájk?
Mindenféleképpen. Tehát a társadalom nagyobb tömege által közvetlenül érintett területeken van a legnagyobb hatása, én azt gondolom, a sztrájknak. Ez nyilvánvalóan a tömegközlekedés területe, olyan szolgáltatások, amelyek ugye a mindennapjaink során közvetlenül érintenek szinte mindannyiunkat. Ettől függetlenül közvetett hatása azokon a területeken is lehet a nagyobb létszámú sztrájkoknak. Ilyen volt például ugye az elmúlt időszakban feldolgozóipar, autóipar területén lefolytatott jó néhány sztrájk, ami viszont üzenetértékkel bír a többi munkavállaló számára. Ennek az üzenetnek sajnos pusztán a megfogalmazása marad abban az esetben, hogyha a munkavállalók a szabályozási keretek között jogszerűen nem tudnak sztrájkot szervezni.
Ez az üzenetérték mi lehet? Mert ugye itt most gondolom, hogy ugyanarra gondoltunk, ugye a közelmúltban volt évelején az Audinál, a győri Audinál munkabeszüntetés és sztrájk, aztán márciusban a Hankoknál volt sztrájk, és mind a kettő, mondhatjuk azt, hogy a munkavállalók számára eredményesen zárul, de ezentúl milyen úgymond üzenetértéke lehet egy-egy ilyen sztrájknak, vagy munkabeszüntetésnek?
A tavaly év során is jó néhány sztrájk volt egyébként. Ezek a sztrájkok a sajtóban nem kaptak olyan hírértéket egyébként, mint adott esetben például az Audinál vagy a Hankoknál lefolytatott sztrájkok. Időben is egyébként rövidebb terjedelmű sztrájkokról van szó, tehát egy-két napos munkabeszüntetésekről, amelyek szintén egyébként eredményesek voltak. Itt a jelentősége elsősorban annak volt, hogy nagyobb munkavállalói tömeget tudtak megmozgatni a sztrájk során, és nagyon hosszú idejű sztrájkról van szó. Tehát egy egyhetes sztrájk az ugye már egy hosszú idejű sztrájknak minősül a mi életünkben és a mi szervezési időszakunkban. És ennek volt egy nagyon komoly üzenet értéke a munkavállalók számára, hogy ilyen összefogással, ilyen szervezettséggel nagyon komoly eredményeket lehet elérni. De maga a sztrájk fenyegetettség is hozott már egyébként nagyon komoly eredményeket. A Liga Konfederációhoz tartozó szakszervezetek körében számos területen indult el a sztrájk szervezése, a sztrájk felmérése, a sztrájk hajlandóság felmérése a munkavállalók körében. Nagyon jelentős számokat mutathattunk ki. 86%-os szervezettségű sztrájkot is indíthattunk volna egyes területeken, akár autóipari beszállító cégeknél, akár más területeken is. Ez azt gondolom, hogy nagyon komoly nyomást is gyakorolt a munkáltatók részére. Így például pont a tegnapi napon az egyik cégnél átlagosan 38%-os bérfejlesztésben tudtunk megállapodni. Ez egyébként éppen az említett autógyártó cégnek a logisztikai hátterét biztosító vállalkozás. Itt mi magasabb mértékű emelést tudtunk kiharcolni a dolgozóink számára, mint adott esetben az Audinál.
Az állami szféra és a versenyszféra tekintetében egyébként nagyon más egy esetleges sztrájknak a megszervezése, levezénylése?
Teljes mértékben más. A közszféra vonatkozásában ugye még egy 1994-ben megkötött külön megállapodás is köti egyébként a sztrájk szervezőket. Tehát itt van azért egy nagyon komoly kötőerő. A versenyszféra tekintetben azt gondolom, hogy lényegesen szabadabb és kötetlenebb módon tudja a sztrájkok megszervezni.
Sztrájk kérdésében egyébként mennyire képviselnek hasonló, vagy mondhatni talán egységes álláspontot a magyarországi szakszervezetek, mondjuk a három nagy konfederáció?
A sztrájk kérdésében én azt gondolom, hogy abszolút egységes álláspontot képviselünk. A sztrájk az egy végső eszköz, egy olyan utolsó nyomásgyakorlási eszköz, ami ugye abban az esetben kerülhet csak terítékre, hogyha a felek a tárgyalóasztal mellett már semmilyen
körülmények között. Akkor jól érzékelem én azt, akár az elmúlt beszélgetéseink alapján is, hogy ezért a Liga inkább a párbeszéd és a tárgyalóasztal melletti egyeztetés és megoldás keresésnek a híve?
Mindenkinek ezt kell, azt gondolom, keresni. A sztrájk az csak abban az esetben eszköz, hogyha ezek az egyeztetések eredménytelenek maradtak. Nem csak azért, mert a jogszabály is előír egy kötelező egyeztetési előkészítő időszakot, hanem azért is, mert egyébként egyeztetés tárgyalás nélkül nem is tudjuk megállapítani, hogy a munkáltató hajlandó egyáltalán elfogadni azokat a követeléseket, amiket a munkavállalók részéről a szakszervezetek közvetve megfogalmaznak. Ráadásul nyilván egy ilyen egyeztetés azért a kompromisszumokra épül. Nagyon sok adatot, információt ismertetnek egymással a felek. Meg kell ismerni a szakszervezeti oldalnak is a munkáltató tényleges gazdasági helyzetét. Ismernie kell a jövőbeni elképzeléseit, üzleti terveit. Nem irányulhat a sztrájk pusztán arra egyébként, hogy kárt okozzon a munkáltatónak, anélkül, hogy megismernénk egyébként a valós helyzetet. Hiszen ebben az esetben nagyon komoly problémákkal is számolniuk kell adott esetben akár a szakszervezeteknek, akár az ott dolgozó munkavállalóknak, hogyha nem ismerik ezeket a tényszerű helyzeteket és állapotokat. Mi munkahelyeket szeretnénk teremteni, megőrizni, jó körülmények között, jó feltételekkel, és hát természetesen minél magasabb bérszínvonal biztosításával. De ezt így együtt kell, hogy megtegyük.
Az egyeztetés kapcsán azért az jutott eszembe, hogy az évelei sztrájkoknál vagy munkabeszüntetéseknél voltak olyan megnyilatkozások, illetve voltak olyan példák, amikor szakszervezeti vezetők, érdekképviseleti vezetők arról számoltak be, hogy például ehhez a tárgyalóasztalhoz egész egyszerűen nem volt hajlandó leülni a munkáltató képviselője. Ez viszont akkor azért eléggé nehézé teszi a tárgyalóasztal melletti megoldáskeresést.
Hát ez már egy másik kérdés, ez már azt gondolom, hogy a munkáltatónak is a felelőssége, hiszen a munkáltató részéről is hajlandóságot kell mutatni arra vonatkozóan, hogy a feleknek a kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége megvalósulhasson. Hogy ezeket az adatokat, információkat megismerhessék a felek, tárgyalóasztal mellett ütköztethessék az álláspontjaikat, hogyha erre mondjuk adott esetben a munkáltató ilyen mértékű hozzáállása miatt nem kerül sor, akkor teljesen természetesnek tartom azt, hogy más eszközöket használnak a munkavállalók.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.